Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a 72. adásunk.
Februárban lett volna igazán aktuális, egészen pontosan a február 9-én, amikor is a házasság napját ünnepeljük, mert hogy olyan házaspárokról fogunk beszélni, akik mind a ketten írók. És ez a klasszikusan két dudás egy csárdában esete az, amit meg fogunk vizsgálni ebben az adásban. Olyan író házaspárokat választottunk ki, akik közül az egyik ismertebb, mint a másik, és kérdés az, hogy egyébként nem feltétlenül volt ez mindig így, tehát azt is mondhatnám, hogy egy kicsit ingadozó az ismertségük, ennek a dinamikája, és ez a kérdés, hogy ez olyan hogyan hatott a házasságukra, hogy ha az egyik fél sikeresebb, mint a másik, ez egyébként egy más regényekben is gyakran téma, hogy egy házasságnak a dinamikájára hogyan hat az egyik félnek a sikeresebb karrierje. Ezért is különösen érdekes olyan író vagy alkotó házaspároknál ez a kérdés, akik tökre ismertek. De akkor csapjunk is bele, mert te leszel az, aki most kezdi.
Csapjunk is bele, és én két olyan párt hoztam, akiknél a kevésbé sikeresnek számító is nagyon jól vette a házastársa sikerét, és érdekes, hogy az egyik esetben egy nőről van szó, másik esetben egy férfiről van szó. Kronológiában is első Mary Shelley és Percy Shelley házassága. Szerintem, aki Percy Shelley-re gondol, mindenki rögtön tudja, hogy brit költő, az angol romantika egyik nagy alakja, tényleg olyan óriási versek vannak, amik magyarul is lehet, hogy a kötelező irodalomnak nem, de az ajánlott irodalomnak mindenképpen anyaga, az Ozymandiász, az Óda a nyugati szélhez. Most már én azt gondolom, hogy a feleségének, Mary Shelley-nek a Frankenstein című műve az, ami egyrészt sokkal nagyobb pénzt hozott be, hozna be a család utódainak, ha lennének utódai.
Nagyon érdekes kérdés ez, mert azt látjuk, hogy a férj egy adott időszakban sokkal népszerűbb, és talán ha az irodalmi kánont nézzük, akkor egy magasabban pozícionált szerző volt, meg több helyen volt egyetemi tananyag is vélhetően. Viszont hogyha tényleg az ilyen sikereket nézzük, vagy hogy mennyire trendi egy téma, akkor egyértelműen a Frankenstein az, ami például a mostani korszakban jóval érdekesebb mű, mint a férj költeményei. Nagyon-nagyon érdekes ebből a szempontból tényleg, hogy hogyan fordult gyakorlatilag ez a népszerűség most, vagy hogyan billent ez most Mary Shelley-nek a javára.
Egyébként olvastam a regényt, és nagyon-nagyon jó. Tehát igazán én azt gondolom, hogy a magas művészet furi, de egy míves irodalomról beszélünk, tehát nem egy ponyváról, ahogy a történet sugalná. Egyébként az a furi, én azt gondoltam, hogy Percy Shelley már életében híres volt, de az igazi elismertség az nem ért el hozzá, mert túl radikálisnak, nem nagyon akarták publikálni, túl radikális és túl szabad gondolkodó volt, és lázító szelleműnek minősült, úgyhogy bár halála után a felesége főleg az ő hagyatékát gondozta és a műveit, mert azt lehetett tudni, hogy ezek nagy művek, de csak egy szűk kör ismert el, de már nagyon fiatalon megszületett Mary Shelley műve is, ami ehhez képest egyáltalán nem kapott reflektorfényt. Tök érdekes, hogy jött létre. Ugye az ő életük nagyon romantikus volt, és nagyon szomorú sajnos, mert Percy Shelley egy politikai körben ismerkedett meg Maryvel, ugyanis Mary apja egy híres politika filozófus volt, és az ő holdudvarába tartozott Percy, és ott meglátta az ifjú Mary, de akkor ő már házas volt. De akkora volt a szerelem, hogy illegálisan elszöktek Európába, Mary testvérével, lánytestvérével utazgattak, ahonnan Mary már terhesen jött haza, és emiatt bánatában az első feleség megölte magát. Tehát ez egy elég szomorú történet. És sajnos ugye ők úgy jöttek haza, hogy már Mary törvénytelenül terhes volt a gyerekkel, de ez a gyerek meghalt, és a következő kettő is meghalt, és a negyedik gyerek
is meghalt.
Úgyhogy egyébként borzasztó volt, annál is inkább, hogy még nagyon fiatalok voltak, amikor megint csak utazgattak Európában, és Percy Shelley úgy halt meg, hogy egy olasztóban, a komoly tóban, konkrétan Viareggio-nál egy viharban vízbe esett a hajójából, és ott meghalt. Csupa tragédia, viszont nagyon érdekes a mű keletkezés, ugyanis hárman voltak egy tóparton, azt hiszem Németországban Byronnal, Byron és a két Shelley, és kötöttek egy fogadást, hogy ki tud jó horror regényt írni. És hát messze, messze Marynek sikerült a legjobban. Aki nem olvasta, nagyon-nagyon javaslom, magyar fordításban is megvan. Az a címe, a teljes címe egyébként, hogy Frankenstein vagy a modern Prometheus. ugyanis a közhiedeleme, vagy a szájhagyományjal ellentétben nem a szörny a Frankenstein, hanem Viktor Frankenstein egy ifjú tudós, aki eldönti, hogy unortodox módszerekkel kreál egy emberi lényt, csak hát nem teljesen úgy sül el, és ráadásul szegény olyan csúnya lesz, hogy az ember bár jó lelkű lenne, de kiveti magából az emberi társadalom, és ezért lesz ő rossz. Tehát óriási morális vonulatai vannak ennek a regénynek, de ugye nem ezért gyűltünk ma itt össze. Az a lényeg, hogy ezt szokták horrornak is, meg romantikusnak, meg gótikus regénynek is mondani, de sokan az első science fiction-t látják benne annyiban, hogy ugye egy tudatos emberi tudományos kísérletről van szó. Úgyhogy mindenképpen egyrészt nagyon érdekes a regény, és nagyon érdekes a keletkezése, és az is nagyon érdekes, hogy tényleg ez a két ember mind a kettő óriási irodalmi alak lett, és nagyon szerették egymást, és életükben is elismerték egymást, és egyáltalán nem voltak irigyek a másik alkalmi, vagy nem olyan nagy sikereire. Akkor ugorjunk egy, hát nem mondom, hogy boldogabb párhoz, mármint, hogy romantikusan boldogabbak voltak, csak sajnos az életük nem volt boldogabb. Szabó Magdáról és Szobotka Tiborról van szó. Nekem egyébként az idei év döbbenete volt ez a páros, pontosabban Szobotka Tibor. Jaffa kiadó volt olyan kedves, és megajándékozott bennünket a Megbízható úriember című Szobotka Tibor regénnyel, ami egy elég friss kiadás.
Ugye? Igen, és vajon ez egy, nem is tudom, hogy mondjam, önéletrajzi cím?
Vagy nem, ugyanis egy
stricci. Önvallomás.
A főhőse egy stricci, úgyhogy nem. Ami engem kellemesen meglepett, Szabó Magdától most nagyon sokan le fogják kapcsolni az áramot, Veravíz. Tehát Szabó Magda az, akitől én kettő regényt elkezdtem olvasni, és nem jutottam el 50 oldalig egyikbe se. Egyszerűen az a stílus nekem így borzasztó. Szobotka Tibornak nagy előítéletekkel kezdtem el olvasni, nem szép dolog a Megbízható úriember című regényét, és egy zseniális mű, egy olyan csodálatosan megírt, mester, ilyen teljesen friss, tehát hogy mintha most írták volna, mindjárt beszélek bővebben a regényről, és ők voltak azok, akik annyira gyönyörű kapcsolatban éltek. Sajnos Szobotka Tibornak se jutott túl boldog élet, nagyon nehéz fiatalkora volt, második világháborúban harcolnia kellett, utána keresték is, mert katonaszökevénynek minősült, tehát bujkálnia kellett, és felesége is, és első gyereke is meghalt. Azt olvastam, nem olvastam utána részletesebben, de hogy nagyon feleslegesen haltak meg, ezt olvastam, nem tudom, hogy mi történhetett. Elkezdte összeszedni magát, a Magyar Rádióban dolgozott 1945 után lektorként és irodalmi szerkesztőként, amikor is megismerkedett Szabó Magdával, és 47-ben már el is vette. És akkor úgy tűnt, hogy minden nagyon jól fog alakulni, nagyon-nagyon szerették egymást. Tényleg az ő kapcsolatuk az a, tényleg az álom kapcsolat.
Igen, minta. Aha.
Igen, tényleg. És nem voltak irigyek egymás sikereire. Sőt, hát Szobotka volt az, aki Szabó Magdának végig úgymond másodhegedűse volt, hogy alig jutott ideje a saját munkájára, ugyanis a Szabó Magda egyre sikeresebb lett, és Szobotka Tibor lektorálta, hajtotta a nyomdát, hajtotta a kiadást, ugyanis elkezdték őket nem annyira publikálni. Tehát volt egy olyan, hogy megkapta reggel Szabó Magda nem tudom milyen díjat már, délutánra visszavonták, és elbocsátották, és a könyveit utána többet nem adták ki, tehát nagyon barátságos volt a rendszer. Ugyanezt történt Szobotkával is, hogy elhallgattatták, és a folyamatos kultúrharc eléggé felőrölte az idegeit, és az volt a nagyon durva olvasni, nagyon megérintett. Bánom is én című naplója, ami Szobotka Tibor naplója 1953-tól 61-ig tartó időszakot öleli fel a Jaffa kiadó kiadásában szintén. Halála után néhány hónappal, tehát miután meghalt Szobotka Tibor, halála után néhány hónappal Szabó Magda elővette a naplóit, és iszonyat kínok közt végigolvasta, és kommentelte, és úgy adták ki utána ezt a naplót, hogy Szabó Magda válaszolt egy csomó gondolatra, ugye, amit Szobotka róla is írt, és hogy így posztumusz, és Szabó Magda olyanokat tudott meg, valami olyasmit mondott, hogy az olvasása közben kellett volna meghalnia, annyira fájdalmas volt neki ezt a naplót olvasnia, de végül kiegészítette, válaszolt kérdésekre, meg tovább vitt gondolatokat, úgyhogy ez egy mes, és tényleg ráza hideg most, hogy erről beszélek, ez egy borzasztóan megható dolog. Akkor térjünk a regényre vissza, mert nagyon szeretnék egy nagyon picit beszélni. Szobotka Tiborról kevesebbet hallani, azért gondolom, hogy érdemes most megemlíteni, Szabó Magdáról rengeteget, és nem jelennék az, aki avatott őt dicsérni. A Megbízható úriember tehát egy striciről szól. Én azt hiszem, hogy maga az első mondata is, így kezdődik az első fejezet, hogyan lesz az ember strici. Nem úgy, hogy a nők szeretik őt, hanem úgy, hogy ő szereti a nőket. 1939-ben járunk, három fejezete van a könyvnek, az első Lula Budapesten játszódik, a második Miss Higgins Londonban játszódik, és a harmadik rész Karola, nagyrészt a Balatonnál, de a fejezet elején még Svájcban. Főhőse Gontran Alfred, akinek szerencsére francia neve van, így tud befutni nemzetközi karriert is, mert ez a Gontran, ez jó kis franciás név, Fred egyébként.
Nagyon, igen. Neve.
És ha éreztél már olyat, hogy a szereplő teljesen unszimpatikus, semmi olyan vonása nincs, most tartok a 320. oldalon, és egy szerethető vonása nincs, semmi, és mégis nem utálod, egy olyan rideg tárgyalagossága, szerintem most meg lehetne nevezni azt a betegséget, amiben szenvedett, valami iszonyú személyiségzavara lehetett, a pszicho és szociopata, nem tudom, plusz narcisztikus. Tehát neki a nőktől minden járt, olyan szinten rántotta le a nőket, például Lolát az első fejezetben, azért mondom el, mert a maga az elmesélés a lényeg, nem az, hogy mi történik, tehát nem spoilerezek. Mélységes nyomorban éltek, Lolát kiküldte az utcára, hogy szedjen pénzt össze, ő addig nagy foghúzás, tehát foghúzáshoz hasonló kínokat élt, tehát amíg le kellett menni a kávézóba kávézni, hogy Lola összeszedje a szobában az úriemberrel a pénzt, és utána úgy lép le Lolától, hogy Lola elmegy stichelni, ő bepakolja Lolának a viszonylag szép ruháit egy bőrönbe, és eladja egy kereskedőnek a ruhákat. És ebből a pénzből lép utána le. Tehát valami hihetetlen.
Mennyire gálás.
Hihetetlen. Viszont tényleg nagyon jól van megírva a regény. Szeretnék felolvasni kétszer-két bekezdést, nagyon gyorsan. Azért, hogy érzékeltessem egyrészt, hogy mennyire jó a narráció, másrészt azért, hogy milyen ember volt Fred, és hogy állt ők, milyen estrici 1939-ben. Most aztán már csak Miss Higgins válaszának bevárása volt hátra. A levél ezúttal sem késett soká, de hangjában lényegesen tartózkodóbb volt, mint amilyenre számítottam. Elolvasásakor az volt a benyomásom, hogy Miss Higgins azért nem hitt el nyakló nélkül minden bolondságot, amivel le akartam venni a lábáról, vagy egyszerűen tudta, mivel tartozik önmagának, s nem akart magából bolondot űzni. Miss Higgins levele őszinte örömét fejezte ki azon, hogy hamarosan lát, és sajnálkozott az átért kellemetlenségek miatt. Reméli, írta, hogy a svájci tartózkodás pihentető lesz, mindketten jól fogjuk érezni magunkat. Ami elutazását illeti, annak pontos napját e percben nem tudja megmondani, és én minden esetre utazzam már is Zürichbe, szálljak meg a, bocsánat a kiejtésemért, Hotel Borollakba, ahová július első napjaiban ő is meg fog érkezni. Ez az utolsó mondat volt a levél lényege. Az, hogy Miss Higgins szerete, ömlenge, csak annak a végcélnak a szempontjából volt fontos, ad-e pénzt. Egyszer már adott ömlengés nélkül, majd ad újra. Azt csak nem képzelheti, hogy egy olyan drága, finom szálloda költségeit, mint a Borollak, ismertem a színes prospektusokból, egymagam fedezhetem, és utána ugrunk egy picit. Nagyon romantikus volt ez a rész is, de most már ott tartunk, hogy megérkezett Miss Higgins Zürichbe. Amikor megláttam, mégis úgy éreztem, áldozatos és merész vállalkozás volt ez az én Zürichbe utazásom. Messziről valahogyan elképzelhető volt, hogy az ember akár valami gyengétségfélét is érezzen Miss Higgins iránt, de közelebbről? Nem, közelebbről csak nagy száját látta, kemény férfias vonásait, szegletes, esetlen alakját, rosszul festett hajának rötfényét, és mindent elborító ízléstelenségét, mely egyetlen magára öltött ruhadarabbal sem tudta érzékelhetővé tenni a női bájnak azt a varázsát, amely Miss Higginsből amúgy is hiányzott. Úgy éreztem magam Miss Higgins előtt, mintha pénzért meg kellene másznom a Himalája legmagasabb csúcsát. Megpróbálhatom, de lehet, hogy az életembe kerül. Holott ez a Himalája adakozó kedvű volt, s mihelyt túlestünk a viszontlátás örömeinek nyilvánításán, Miss Higgins tapintatosan s némi zavarral borítékot nyújtott át nekem azzal, hogy annak tartalmával egyenlítsem ki holnap esedékessé váló hotelszámlámat. Azt mindjárt magától szabadkozásomat be nem várva hozzáfűzte, hogy a pénzt nyugodtan elfogadhatom, ugyanúgy csak kölcsön, mint a múltkori küldeménye. Mihelyt újra lesz szerződésem, fizessen meg, addig azonban arra kér, ne hozzam szóba többet ezt a csekészséget. Én is igyekeztem úgy viselkedni, mint aki zavarban van, a fejemet lehajtva mormogtam valami köszönésfélét, miközben a borítékot a zsebembe csúsztattam. A tapintásán próbáltam kitalálni, mennyi pénzt tartalmazhat. Mikor késő este a szobámban felnyitottam, kiderült, hogy 20 font van benne. Mit gondolsz, mennyire lesz romantikus vége ennek a liaisonnak?
Nem nagyon mernék megtétbe fogadni rá.
Nem, na, nagyon jól teszed, viszont biztos, szerintem lehetett érezni ebből a részből, hogy az a lélektan, ami ki ebből a teljesen érzéketlen dologból Szobotka tollá alatt kibomlik, az valami mesés, tényleg. Mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, hogy olvassatok Szobotkát. Egyrészt nagyon szexi. Lezajlik egy bárban ez a beszélgetés. Mit olvasol Szobotka Tibor? Tehát, hogy szerintem ez a... Te leszel az este.
Igen, kérdéssel. Vagy egy ilyen quiz kérdéssel, hogy na is tudod, ki volt Szobotka Tibor felesége?
Jaj, ez
biztos, hogy olvastad már Szobotka feleségét. és az egész világ olvasta. Igen. Mert New York Times bestseller is, meg a New York Times is ajánlotta. Egyébként nagyon érdekes ez a kérdés, mert valószínűleg a művész házaspároknál ez sokkal gyakrabban merül fel, vagy az ilyen, ahol mind a két fél közismert, és nagyon nehéz lehet szerintem alkotó emberként megküzdeni azzal, hogyha te jóval kevesebb sikert érsz el, szerintem, és mondjuk nagyon áhítasz erre a sikerre, vagy áhítozol erre a sikerre. És ebből a szempontból ez egy nagyon szimpatikus alapállás Szobotkánál, hogy képes volt felismerni azt, hogy neki a felesége karrierjét kell tudni támogatnia, de közben nem ment ez ilyen szempontból a saját írásainak a rovására sem, vagy legalábbis nem látok ebbe bele, persze. Nem mondta azt, hogy akkor ő inkább kiszáll ebből a házasságból, mert nem hajlandó a másodhegedűs szerepét játszani.
Így van.
És erre valószínűleg kevesen lennének képesek. Nagyon sokszor egyébként színészeknél sem látod azt, hogy beletörődnek abba, hogyha mondjuk a feleség lesz sikeresebb, vagy a tehát mondjuk a kezdetekhez képest mondjuk változik a karrierjüknek az íve.
Pontosan, igen, ez egyébként ez lehet még egy, hogy megszoktak egy dinamikát, amikor belementek a kapcsolatba, és ha ez megváltozik, azt valószínűleg még nehezebb kezelni. Akiket te hoztál íróházaspárok azoknál, hogy van ugyanilyen harmónia van, mint Cseliéknél és Szobotkáiknál?
Érdekes kérdés ez, mert szerintem akiknél nagyon harmónia van, az első házaspár, akikkel kezdeném, Paul Auster és Siri Hustvedt. Paul Auster rutinos íróférjének lehet mondani, gyakorlatilag Paul Austert, mert neki már az első felesége Lydia Davis is, egy nagyon-nagyon neves írónőről beszélünk, akkor még nagyon-nagyon fiatalok voltak, amikor összeházasodtak, tehát nem lehet azt mondani, hogy már valamelyik fél befutott és ismert íróként vette el a másikat, vagy lépett házasságra a másikkal, ők nagyon fiatalon voltak házasok, és akkor kezdték el gyakorlatilag a karrierüket mindketten. És Paul Auster már majdnem 40 éve házas Siri Hustvedttel, 38-40 valami hasonló, tehát borzasztóan hosszú ideje. Tehát ráadásul azt sem lehet mondani, hogy mondjuk Paul Auster már akkor borzasztóan ismert volt, amikor Siri Hustvedttel összeházasodtak, mert igaz, hogy akkor már ugye nevesebb szerzőnek számított Paul Auster a 80-as éveknek a legelején, vagy közepén, de nem volt még messze annyira befutott, mint amikor a népszerűség ugye 90-es években szertett. Siri Hustvedt pedig fiatal egyetemista volt talán, amikor megismerkedtek, azt hiszem egy ilyen felolvasó este, vagy valami hasonló közegben, és az a fajta világ, ez a New York-i értelmiségi világ, amiben szerintem ők azóta is mozognak, és gondolom, hogy nagyon ritkán hagyják el Brooklynt, és New Yorkot, nyilván elhagyják, hogyha nem tudom, a Louisiana Fesztiválra kell menni Dániába például. Siri Hustvedt nagyon sokáig egyébként nem jelentkezett írónőként, tehát viszonylag későn indult el a karrierje, és azért én szerintem a mai napig meghatározza azért ez az ő írói sikereit, hogy azért mindenkinek az első kérdése van szerint, hogy ne is milyen Paul Auster feleségeként írni, és írói karrierbe fogni, meg egyáltalán nagyon sok esetben, és ugye ugyanúgy regényíróként dolgozni, bár azért Siri Hustvedtnek nagyon-nagyon erős az esszéíró, meg műkritikusi munkássága is. Tehát neki nagyon sok művészettörténeti alkotása, képelemzői, tehát ilyen vizuális művészetekkel kapcsolatos esszéi vannak, és nagyon sokat is ír egyébként arról, hogy tényleg mennyire más valamit, vagy valamiről nőként írni, mint férfiként, és hogy mennyire meghatározza sok esetben például a világról kialakult és elfogadott, vagy elfogadottnak vett álláspontot az, hogy ezt férfiak határozták meg azért évszázadokon keresztül. Tehát ez neki egy nagyon fontos szempont. Ehhez képest, hogyha azt nézem, hogy az Amit szerettem, ami ugye magyarul megjelent a Parkédon, és beszéltünk is róla tavaly előtt szerintem, hogyha jól emlékszem, ez nekem egy nagyon-nagyon jó élmény volt, nagyon tetszett ez a könyv. Egy New Yorki művész világban játszódó egy művész barátságnak, egy professzornak és egy festőnek a barátságáról szól, és egyébként nagyon-nagyon átvitt értelemben, vagy nagyon távolról talán megjelenhet az egyik kapcsolatban Paul Auster és az első felesége, és ugye Szirikuszot ugye a második feleség, hogy valahogy van egy ilyen árnyék szereptelen. Az, amit szerettem, nekem egy kicsit olyan, hogy nagyon jól ábrázolja azt a New Yorki világot, meg azt a közeget, amiben felteszem, hogy az ő 80-as éveik teltek Paul Austerrel, tehát valószínűleg így élhettek, valahogy ez a benyomásom, hogy valószínűleg erősen merítettek valós személyekből. Nagyon érdekes tényleg a személyes tragédiákat, illetve az ezeknek a feldolgozását. Nagyon érdekesen ábrázolja ebben a regényben Siri Hustvedt, és általában az alkotói nehézségeket. Úgyhogy egy nagyon izgalmas könyv, és azért is érdekes, mert nagyon férfiasak a témák sok szempontból. Ugye nagyon erősen jelen vannak a narrátor is egy férfi, egy idős professzor, úgyhogy hát nem csak idős, mert ugye fiatal korától követjük őt így nyomon. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes élmény volt. És az utolsó páros, szintén ugyanebből a New York-i brooklyni közegből, olyan szempontból egy kakukktojás lesz, hogy ők már nem házas pár, ők időközben elváltak. Azért hoztam be az ő példájukat, mind a kettőjüket olvashatjuk magyar nyelven, ugyanúgy, hogy Paul Austert meg Siri Hustvedtet is. Itt az az érdekes, hogy azért eddig az összes szerzőnél eléggé világos volt, hogy ki a híresebb író, aha, ki az, akit híresebb íróként tartanak számon. Ebben az esetben én nem tudnám megmondani, hogy Nicole Kraust vagy Jonathan Safran Foert tartjuk, vagy tartja a világ híresebbnek. Egy 40-es író, most már elvált, de egy író házaspárról volt, vagy van szó. Ugye ők azért nagyon sokáig voltak házasok, tehát ilyen, nem tudom, 10-15 évig. És az az érdekes, hogy szerintem náluk ez pont, hogy változott, hogy mikor ki volt a nevesebb. Mert amikor szerintem megismerkedtek, akkor egyértelműen a Jonathan Safran Foer volt, aki a Minden világgól című debütáló regényével, ez magyar nyelven is megjelent, azzal robbant be, és utána 2001 után írt egy rémhangosan és írtó közel című regényt. Egy kisfiúról szól, akinek az apukája meghalt a 2001-es támadásban, és erről a veszteségről, illetve egy nagyon-nagyon szép történet. Ebből is készült adaptáció, és azt hiszem, hogy az első regényéből is készült adaptáció, tehát egyértelműen akkor ő abszolút a csúcson volt. Nicole Krausnak a Magvető adta ki talán 3 regényét is magyar nyelven, vagy talán többet is, nem tudom. Én a Holdpalotát olvastam tőle, ez egy nagyon-nagyon szép történet. Viszont neki is a szerelem története című regénye volt a debütáló regénye, és ebből is készült filmadaptáció. Ez egy nagyon-nagyon jól sikerült és nagyon jól fogadott könyv. A Holdpalota is nagyon szép. Ott egy igazából a tárgyak történetén keresztül leshetünk bele teljesen különböző kontinenseken és különböző korokban élő embereknek, meg családoknak a történetébe, vagy pároknak a történetébe. És nagyon érdekes, hogy egy tárgy összefűzi ezeket az egymásnak teljesen ismeretlen, vagy egymás számára ismeretlen embereket. Egyébként egy nagyon jó téma szerintem, hogy tényleg különböző tárgyak hogyan képesek egy egész akár több évszázadot összekötni. Nagyon-nagyon szerettem a Holdpalotát, abszolút ajánlom. És érdekes tényleg, hogy amióta elváltak, talán 2 éve váltak el, azóta én nem nagyon hallottam új könyvről Nicole Krausnál, és a Jonathan Safran Foernek most jelenik meg egyébként pont a napokban magyar nyelven egy nem fikciós, globális öngyilkosság ez a cím, ez a klímaváltozásról szól, hogy ez hogyan hat, ez egy ilyen esszé kötet, hogyha jól vettem a fülszövegből, illetve a személyes felelősségnek, a klímaváltozással kapcsolatos saját érzéseinek a kötete, gyakorlatilag annak a megfogalmazódása. Úgyhogy nagyon érdekes, mert akikről beszéltünk eddig, ugye ott nem volt egyáltalán, ezek mind boldog párok voltak.
Igen.
És ők a Nicole Kraus és a Jonathan Safran Foer az első olyan házaspár, akikről most beszéltünk, akiknél nem végződött happy end, hanem válással a kapcsolatuk. És azért egy érdekes kérdés, hogy vajon mennyiben volt ez az ilyen változó, hogy mondjuk az egyik fél sikeresebb, mint a másik, hogy ez talán nem kezdett. Lehet, hogy egyáltalán nem, de lehet, hogy pont az a példa volt, akiknél ez személyes. Tehát ez mondjuk a kapcsolatuknak a rovására ment. És egy-két olyan nevet azért még mondanék, például, ami meglepődtem, amikor készültünk erre az adásra, én nem tudtam, hogy Stephen Kingnek a felesége is írónő, ez nagyon érdekes, ugye a fiáról lehet tudni, hogy külön is, és az apjával együtt is írt könyveket, de Tabitha Kingnek a nevéről én még nem hallottam, bevallom őszintén. Uh-huh. És akit még egyébként említsünk meg szerintem, mert nagyon érdekes, ugye a Lars Kepler álnéven író házaspár, mert olyanokról nem beszéltünk most például, akik együtt alkotnak. Évvel ezelőtt csináltam interjút az Imprimátus sorozatnak egy olasz íróházaspárban. Nagyon érdekes történelmi regények voltak, nagyon izgalmasak. És ők is együtt írnak. És azt mondták, hogy ők abszolút tényleg minden mondatot együtt írnak. És a Lars Keplerék is ugyanezt mondták, amikor interjúztam velük tavaly, hogy ők is abszolút együtt írnak. És nekem ez egy ilyen megfoghatatlan dolog. Hogy lehet egyszerre, tényleg ezt a mai napig nehezen tudom elfogadni, hogy ez mennyire hatékony, hogy valakik együtt írnak. Én azt gondolom, hogy így háromszor annyi időbe telik megírni egy regényt, hogyha egy másik emberrel kell egyeztetned. De hát ezek szerint nem, mert ugye rengeteg kötetet jegyeznek mondjuk a Lars Kepler házaspár.
Ha ránézel a Lars Kepler házaspár fejére, tehát hogy mind a kettő ugyanabban a betegségben szenved, és az egy bók. Tehát, hogy zseniálisan írnak, és nagyon szimpatikus, ahogy együtt nyilatkoznak, tényleg nagyon. Ne hagyjuk az adás végén említetlenül Dragomán Györgyöt és Szabóti Annát.
Így van.
Szerintem a magyar power couple mind a kettő baromi jó. Nem tudnám megmondani, hogy ki a sikeresebb, mert egyformán nagyon-nagyon sikeresek, és nagyon szeretik egymást, és rengetegszer lépnek föl együtt, mindenféle színpadokon lehet őket látni, és olyan szeretettel mosolyognak, amíg a másik.
Igen.
Az is.
Igen.
Ugye az a nagyon szimpatikus, hogy mind a kettőjük novelláiban persze nem magukról írnak, de megjelenik a házasságon és a párkapcsolaton belüli feszültségek és a dolgozás rajta, úgyhogy valószínűleg ők
igen.
azért is lehetnek igen. ilyen harmonikusak és boldogok, mert nagyon sokat dolgoznak, akár írás közben, kiírják magukból, és valószínűleg fizikailag is a családban sokat dolgoznak ezen. Úgyhogy sok boldog évet kívánunk még nekik is, és az összes együtt élő írónak, írópárnak.
És tényleg olvashatok tőlük minél többet. Tényleg az a szuper, hogy akár verseket, akár novellákat, akár regényeket, mindegyik szerzőtől szuper műveket találhattok. És nagyon sok további boldogságot azoknak, akik még élnek közülük.
Így van, így van. Sziasztok!
Sziasztok!